Az előző beszélgetésben is szóba került a Magyar Örökség díját, egyébként folytatjuk napindító című élő műsorunkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán, illetve technikusi megfigyelőként Temesvári Bálint. És tegnap volt a Magyar Örökség díj átadása. Itt van velünk a telefonvonalban Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, református zenei fesztivál igazgatója, kiadó, producer. Szép jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntjük.
Jó reggelt, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat és a stáb minden tagját.
Sok év tapasztalata alapján mit mondhatunk, hogy miért fontos a Magyar Örökség díj?
Annak idején, amikor 28 évvel ezelőtt Makovec Imre, Fekete György és Farkas Balázs létrehozták a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát, vagyis a Magyar Örökség díjat, akkor ők is úgy gondolták, sok más testvérrel egyetemben, hogy a rendszerváltást megelőző 40-50 évben nem éppen úgy történtek a teljesítményeknek az elbírálásai és a díjaknak az odaítélései, mint ahogy egyébként az lehetett volna. Annak idején ugye a kommunista rendszerben, hogyha valaki politikailag vagy hitéleti szempontból nem felelt meg az akkori vezetésnek, akkor nem, hogy megdicsérték volna, vagy díjat adtak volna neki, hanem esetleg ellehetetlenítették, tönkretették. És ezt szerette volna feloldani tulajdonképpen a Magyar Örökség díj, illetve azt mondták, hogy a fejekben még a rendszerváltás követő kezdeti időkben is elég nagy káosz uralkodott. Na, ezt szerették volna valamilyen módon tisztába tenni, és olyan elmaradt díjazásokat megvalósítani, amelyre, ahogy említettem, korábban nem volt sor, nem volt lehetőség. Tulajdonképpen a Magyar Örökség díjnek óriási presztízse lett, ugye ez nem jár pénzjutalommal, egy aranyjelvénnyel és egy merített papíros A3-as méretű nagyon szép oklevéllel jár. Ennek ellenére a Kossuth díjjal emlegetik egy lapon, és most már az utóbbi két évben a Hungarikummal is tulajdonképpen egyfajta szimbiózisban vagyunk. A Hungarikum Bizottság behívta tulajdonképpen a Magyar Örökség díjazottakat.
Hát nem titok, hogy a tegnapi átadón együtt vettünk részt, illetve én is ott lehettem, nagyon nagy megtiszteltetésnek éltük meg az egész családdal együtt. És hát ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem meg azt, hogy tulajdonképpen mindig ennyire emelkedett az átadó, vagy ez a gála, mert hogy ugye 4 alkalommal adják egy évben, és hát engem tényleg megrázott az, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép ünnep tulajdonképpen ez a díjátadó, és hogy ez mindig így sikerül, vagy mindig ennyire nagyszerűek a díjazottak is, meg ugye a laudációk, hogy ez hogy van?
Hát szeretnénk elérni, hogy mindig ilyen emelkedett legyen. Kiki saját habitusa, saját lelki állapota, nemzethez tartozásának érzése alapján dönti el nyilván, vagy érinti meg ez a rendezvény az illetőt. Éppen tegnap az egyik rockzenekarnak, az ismerős arcoknak a basszusgitáros, a barátom is ott volt, és azt mondta, hogy ő sokszor ígérte már, hogy eljön, de még sose tudott eljönni, és megmondja őszintén, és így a szíve környékén masszírozta a kezével a melkasát, mondta, hogy tényleg itt ezen a rendezvényen itt valamit meg lehet abból érezni, hogy mi hogyan tartozunk össze, hogyan vagyunk a Kárpát-medencében, sőt, akár a világ másik végéről is, egy nemzet, hogyha valaki magyarnak vallja magát, és valóban hát a tegnapi alkalommal persze azt azért tudtuk, hogy amikor megszavaztuk a Szent Korona őrzésének intézményét, akkor természetesen az rögtön világos volt számunkra, hogy az egy erős felütés lesz, hogyha szabad ilyet mondani, díjátadó történetében, hogy első körben a Szent Korona másolata bevonul, és ezt ugye valamennyien felállva, tiszteletet adva fogadjuk, és aztán utána a himnusznak az eléneklésével tulajdonképpen már mindenki érezte, hogy itt valóban olyan nemzeti önazonosságunkat is meghatározó eseményről van szó, amire egyébként mindenkit mindig nagy szeretettel hívunk, mert valóban általában 7 díjazott szokott lenni, most kivételesen 6 díjazott volt tegnap, de negyed évente 7 díjazottunk van, és hogyha kiszámoljuk, hogy 28 év alatt, 1995-ben indult a Magyar Örökség díj, 28 év alatt már több mint 700-750, most pontosan nem is tudom a számot, díjazottunk van, és hát bizony nagyszerű és kiemelkedő teljesítmények vannak ezek mögött.
Igen, azért a tegnapi alkalomnak ez a Kódex együttes a zenekari, nem tudom, hogy amúgy része-e a valamilyen zene ezeknek a gáláknak, de hát az ő gyönyörű játékuk is hát egészen megható volt, és valóban a Szent Korona mellett, hát még az is nagyon sokat emelt, meg hát nagyon-nagyon átjárta az embert.
Hát én, mint zenei producer, mint hanglemezkiadó, mint fesztivál, egykori mondom most már így, hogy egykori fesztivál szervező, mert éppen az idén állok le mindennel, már 72. életévemet is betöltöm hamarosan. Szóval, mint zenei producer és mint kulturális eseményeknek a szervezője, igazgatója, pontosan tudom, hogy egy-egy ilyen emelkedett pillanatban, hogyha olyan humorral és ugyanakkor komolysággal és nagyszerű teljesítményként, nagyszerű tudással meghallgathatunk egy-egy zenei előadót, az mindig emeli a díjátadó ünnepségeknek a színvonalát. Ez történt tegnap is, nem véletlenül volt ugye a zenekar után vastaps, amikor a közönség értette és szerette azt, amit a Kódex együttes játszott. Mondjuk el, hogy a Kódex az egy erdélyi régi zene együttes, és hát 17.-18. századi zenével foglalkoznak elsősorban. De hát a többi díjazottról is elmondhatjuk mindenkiről, akik most kapták a díjat, ugye a Szent Korona után a Mária Pócsi kegyhely, pontosabban az ott hagyományá vált kegyességi gyakorlat kapta meg a Magyar Örökség díjat, ami szintén nagyon szép volt. Egyrészt volt egy nagyon szép film arról, hogy Mária Pócs hogy is néz ki, és nagyon jó volt, hogy Mosolygó Péter atya, aki ott lelkész Mária Pócson, személyes élményeit mondta el a kisfilmben, a bevezetőben. Tehát egy nagyon, nagyon személyes filmben láthattuk azt, hogy Mária Pócs hogyan is néz ki, és akik esetleg sose voltak ott, vagy nem ismerik, azok a kisfilmből is, aztán persze a laudációból is megtudhatták, hogy Mária Pócs miért fontos Magyarország számára, és főként a katolikusok számára. Jó lehet, oda tudjuk, hogy az ökumené jegyében minden felekezetből érkeznek rendszeresen, a Kárpát-medencéből és külföldről is, ami szintén egy elég fontos dolog.
Így van, hát még ugye most az örökség díjazottain túl azért önnel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy ez a valami, valahol olvastam, hogy egy-egy hagyaték az, hogy nyilván az örökség díjban vállalt szerepe is, de hogy egy ilyen atyai intelmet kapott, hogy fiam, próbálj meg értelmes nyomot hagyni az utókorra. Ez mi, hányféleképpen jelenik meg? Mert azért elég sok minden van ebben.
Igen, könyvet is készülök írni arról, hogy mit csináltam a református egyházon belül, a református zenei vonalon. A református zenei ügyeink, talán ez lesz majd a könyvnek a címe, hiszen 2000-ben, amikor a negyedik Magyar Református Világtalálkozó volt, és 20 000-en voltunk a Fradi pályán, az engem nagyon mélyen megérintett. Ugye ezt még nem mondtuk, hogy ilyen református lelkész családból származom, 300 éven keresztül lelkészek voltak az őseim, és én ott lehetőséget kaptam arra, hogy a kis kazettáimmal, CD-immel, mint hanglemez kiadó megjelenjek, és én azt gondoltam, hogy ez a protestáns kör a Kárpát-medencének a népzenéjét szereti. Hát ezzel jelentem meg, és amikor az ezredik ember testvér is megkérdezte, hogy ezek szépek, ezek a kazetták meg a CD-k, de református énekek van-e, akkor csak annyit tudtam mondani, hogy sajnos nincs, és akkor megértettem, hogy egy hiányt kellene pótolni. És így indítottam tulajdonképpen el a református énekek sorozatot, majd pedig a református zenei fesztivált. És Ez egyik, amiről egy hosszabb beszámolót szeretnék majd az utókorra hagyni, apám elvárása szerint, mert én ugyan, amikor ezt mondta nekem, akkor már hanglemezkiadó voltam, és ő persze a könyvre gondolt, ugye a eleink, a egyel kettővel előttünk generáció, az elsősorban az írásban gondolta azt, hogy hagyományosan értéket kell hagyni az utókorra. Hát én már tulajdonképpen azt hiszem a CD kiadványokkal is, a református énekeken kívül persze mindenféle zenei műfajban, ami Magyarország értékét képviseli, jelen vagyunk. 250 kiadványom van, hát ez egy ilyen kis-nagy kiadó, ahogy szoktuk mondani. De hát egyszer csak úgy látszik, eljöttünk az életkorunkban oda, hogy akkor most már valóban könyvben is, amikor egy kicsit így lenyugszik az életünk, akkor könyvben is érdemes ezt megfogalmazni. Aztán a másik az pedig magának a kiadónak, a Periferic Recordsnál megjelent kiadványoknak, és hát a hozzá kapcsolódó fesztiválok, koncertsorozatoknak a története lesz. Hát, hogy hányféle helyen lehet helyt állni? Én azt mondom, hogy ahova az Úristen elhívja az embert, ott helyt kell állni. Ez nem kérdés, nem lehet nyavajogni, és nem lehet azon gondolkozni, hogy ez megéri, vagy nem éri. Szó sincs arról, tehát ezt nem szabad első helyre tenni, hogy megéri, vagy nem éri. Ez nálam valóban így történt. Elindítottunk 22 évvel ezelőtt egy sorozatot, ez volt a fesztivál. Aztán elindítottunk egy másik sorozatot, Kárpát-medencei magyarok zenéje. Természetesen teljes egészében ökumenikus rendezvényekről beszélünk minden tekintetben. A Református Zenei Fesztiválon is, a közönség, illetve a fellépő művészek tekintetében is. Ugyanígy a Kárpát-medencei magyarok zenéje. Miért volt az fontos, hogy elinduljon egy olyan sorozat, amit így hívunk, hogy Kárpát-medencei magyarok zenéje, amit egyébként először határon túli magyarok zenéjének hívtunk, de a szókimondó kárpátaljai és délvidéki barátaim azt mondták, hogy tudod, Gergely, ez a határon túli, ez olyan relatív fogalom. Innen nézve például kifejezetten ti tűntök határon túlinak.
Hát ez így van.
Nem megjegyzést építő kritikaként fogadtam el, és akkor változtattuk meg a nevet Kárpát-medencei magyarok zenéjére. Tehát miért volt ez fontos? Hát azért, mert évente meglátogattuk a hét körülöttünk levő elszakított országtestet, oda vittünk egy olyan koncertet, ahol a kismagyarországi zenészek játszottak, de minden alkalommal igyekeztem azt is elérni, hogy egy helyi művész együttes is, egy népzenekar vagy egy régi zene együttes is lépjen föl. És hát ez bizony ugye 2-3 zenekart jelentett, és a nehézségét csak az okozta, hogy Budapestről kellett nekem megszervezni az összes határon túli városban ezeket a rendezvényeket. Aztán hát volt még egy sorozatunk, bocsánat, csak gyorsan elmondom még ezt, hogy volt egy másik sorozatunk, ahol Nyílt Énekóra címmel kifejezetten általános és középiskolásoknak tartottunk egy csángó zenekarra, szintén a Kárpát-medence legkülönböző pontjain olyan előadást, ahol elmagyaráztuk, hogy kik a csángók, miért beszélnek magyarul a csángó településeken az emberek, amikor körülöttük mindenki románul beszél. Hát azért, mert számukra fontos a nyelv, és fontos az önazonosság, a magyar önazonosság.
Na, annyira együtt gondolkodtunk, hogy pont erre ezt akartam megemlíteni itt az időnk lejártával, hogy a rengeteg zenei megmozdulás közül, én ezt mindenképp még megemlítettem volna, nyílt énekórák, hiszen egy tanár ez mindig felfigyel az ilyesmire, úgyhogy ez egy mindenképp egy nagyon előremutató dolog, és öröm annak, aki maga küzd vele, hogy hogyan lehetne a következő generációnak átadni az ének vagy a hagyományok szeretetét, hogy ilyen is létezik. Úgyhogy ezt is nagyon-nagyon szépen köszönjük, mint az összes ilyen ökumenikus gondolkodású zenei, például a Református Zenei Fesztivált, és hát igaziból ezt még lehetne sokáig nagyon végig beszélni, de most el kell, hogy búcsúzzunk, és nagyon szépen köszönjük.
Egy gondolatot hagyd mondjak el, és hagyd hívogassak mindenkit pünkösd vasárnapra, éppen a fesztiválnak az utolsó napjára, hiszen a magyar örökséggel kezdtük ezt a beszélgetést, és annak kapcsán beszélgetünk. 3 magyar örökség díjas zenekar fog játszani május 19-én a Rádai 28-ban a díszteremben. A Sebő együttes, a Makám együttes, és a nem olyan régen Kossuth díjat kapott Misztál együttes, mindannyian magyar örökség díjasok, és mellette még ott lesznek az Invokáció Muzikális.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és a további eredményes munkálkodást zenei téren is, minden téren is, említette az életkorát, előző beszélgető partnerünkhöz képest az még gyerekkor, úgyhogy reméljük, hogy sokáig élvezhetjük a munkásságát. Köszönjük szépen, további szép vasárnapot kívánunk.
Nagyon szépen köszönjük, áldott és jó egészséget.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.